Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Erdély felül fúj a szél, és oly sok szép regét mesél, felkavarja lelkemet. Emlékezem, szenvedek, és azt sem tudom, mit tegyek, mivé legyek, merre menjek én. Ó, Erdély szép hazám, ha még egyszer láthatnám, tán soha többé nem hagynám elő. Könnyítsd meg a lelkemet, oly nehéz a választás. Erdély földjén éltem én, de elszakadtam onnan én, messze vitt a sorsom már. Azt hittem, ha befogad, az új haza új szívet ad, de szívem mégis mindig hazajár. Ó, Erdély szép hazám, ha még egyszer láthatnám, tán soha többé nem hagynám előtt. Ó, jöjj, segíts nekem, könnyíts meg a lelkemet, oly nehéz a választás. Vándor madár messze jár, de ki keletkor hazaszáll, ha kiderül a felhős ég. A csillagokat kérdezem, úgy lesz-e tavasz lelkemben, visszatérek én valamit. Ó, Erdély szép hazám, ha még egyszer láthatnám, tán soha többé nem hagynám előtt. Ó, jöjj, segíts nekem, könnyítsd meg a lelkemet, oly nehéz a választás. Ó, Erdély szép hazám, ha még egyszer láthatnám, tán soha többé nem hagynám előtt. Ó, jöjj, segíts nekem, könnyítsd meg a lelkemet, oly nehéz a választás. Élet így is megy tovább.
Habár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a kőbezárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában.
2019. november utolsó napján meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok a mikrofonnál az örökségünk nyomában szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból legtöbb nemzet úgy érzi, hogy múltja, kultúrája, sok évszázados öröksége összetéveszthetetlen más népek szellemi és tárgyi kincseivel. Különösen így van ez a mi sajátos erdélyi örökségünkkel, ahol kelet és nyugat találkozik a Kárpátok lábánál. Éltek itt együtt szászok és magyarok, székelyek, örmények és böszörmények, zsidók és habánok, bolgárok, korábban besenyők is, majd a balkáni kultúrát magukkal hozó románok, és vált színesen gazdaggá, sajátosan egyedi erdélyi értékké az itt épült örökség. Azonban az épített erdélyi örökség nem csak templomokat, temetőket, várakat, kastélyokat és udvarházakat vagy kuriákat jelent. Ahogy az örökségünkben benne vannak az ősi könyvek, a freskók, az Európa ausztrálias Torockó, vagy a betlemi szász evangélikus püspöki templomerőd, melynek ma is látható ajtózárát a párizsi világkiállításon is megcsodálták, pont úgy benne van a klasszikus zene, a könnyű zenei műfaj, a régi népdalok, a zeneszerzés és persze az éneklés is. Nem csoda, hiszen, ahogy a műsorunkban már sokszor említettük, ha bár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.
Tamás Gábor 1948. május 31-én született Kolozsváron. Gyermekkorában klasszikus zenét tanult, 1970-től felhagyott a komoly zenével és könnyű zenével kezdett el foglalkozni. Őt tartják a romániai magyar könnyű zenei műfaj egyik megteremtőjének. 1968 és 1975 között könnyű zenei szerkesztőként dolgozott a Bukaresti Televízió és Rádió magyar adásainál, 1976-ban Svédországban telepedett le, ma Stockholmban él. Az örökségünk nyomában ma déli témája a romániai magyar könnyűzenei műfaj egyik megteremtője. Vendégünk Tamás Gábor könnyűzenész, énekes zeneszerző, a magyar kultúra lovagja, akit köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Gábor, jó napot kívánunk, köszönjük, hogy elfogadtad a Marosvásárhelyi Rádió meghívását.
Szép jó napot kívánok, és sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Mint mindig, és ezt nem illemből mondom, nagy élmény a vásárhelyi stúdióban ülni, hiszen Isten tudja hányadik, ki sem merném mondani, hogy az elmúlt évtizedek alatt hányadik rádió interjúm lesz ez. És köszönöm szépen a meghívást, amelyet örömmel fogadtam el.
Mit jelent neked a Marosvásárhelyi Rádió, és mit jelent neked ez a környezet, ez a hangulat itt?
Hát mindenek előtt az imént a felvezetőben említetted, hogy TV-rádió szerkesztőként dolgoztam én is, és bizony, ha belegondolok, 1968-ban készült Csép Sándor készítette az első rádió interjúmat a kolozsvári stúdióban, amelynek az épülete nagyon hasonlít a vásárhelyihez, és röviddel azután, hogy megesett a Dónát úton nyílnak már az orgonák című dalomnak a sikere megtörtént, röviddel azután rögtön meghívást kaptam valamelyik turném alkalmával a Marosvásárhelyi Rádióban is. Ezek olyan emlékeket őriznek ezek a falak, ahova az ember mindig örömmel lép be, hiszen tudja, hogy ebből, mint a mostani látogatásból is, egy szép interjú marad, egy beszélgetés, amelyet a marosvásárhelyi és a környéki magyarság mindig szívesen hallgat.
Alig ha van olyan Erdélyben, aki ne hallott volna a Dónát úton nyílnak már az orgonák című dal előadójáról, az elmondottakon kívül mit kell még tudni Tamás Gáborról?
Az én munkásságom több összetevőkből áll. Talán azt emelném ki, hogy milyen jelentősége volt annak, hogy édesapám, aki egyébként közgazdász volt, gyönyörű szépen hegedült, és gyerekkoromban szinte nem volt olyan nap, hogy ne vette volna elő a hegedűjét, és nem csak hegedült, hanem nagyon szépen énekelt, és ezáltal ismertem meg a népdalt, nem mint műfajt, hiszen akkor egy gyerek erre nem gondolt, hogy így fogalmazzam meg, hogy műfaj, de aztán rengeteg sok gyönyörű szép népdalt, nótát, operett, betétdalt mindig édesapámtól hallottam, és ez valahogy már kisgyerek koromtól úgy kinyitotta az én horizontomat, a szabad zenei horizontomat, hogy így fejezzem ki magam, és nem csak egy műfajt, hanem több műfajt hallgattam rendszeresen, amelyen úgy gondolom, hogy végül is kialakította a végső eredményt, amellyel ma hangszerelek. Az én hangszereléseimben nagyon sok minden benne van. Utána jött ugye az általad említett zeneiskola, utána mindenek előtt az opera. Az operát azért szeretném kiemelni, mert ott tanultam meg a helyes hangképzést, a légzést, a színpadi kiállást. Arról nem beszél, hogy éveken keresztül látogattuk, szabadon mehettünk be a színészbejáron, és látogattuk és hallgattuk a gyönyörű szép Puccini, vagy Bizet, vagy Mozart operákat, amely szintén csodálatos élmény, és egy olyan valami volt, ami gazdagította az én zenei világomat.
Bár nem mindenki tudja, de az első igazán nagy slágeredet, a Donátuti orgonákat az 50-es évekből örökölted. Kitől és hogyan?
1973-ban a Bukaresti Televízió magyar adása Kolozsvárt rendezte, a Tapsoljuk Kolozsvárt című varieté műsort, és ott a zenei szerkesztő Borosz Zoltán és utána a kolozsvári stúdióban Porzsolt Viktor ajánlották, hogy el kéne énekelni a Dónát úton nyílnak már az orgonák című dalt. Túlzottan nem örültem, hiszen az akkori pályatársaim, ha szabad így mondanom, Győri Klára, Bokor Ildikó nemzetközi sikereket énekeltek, Paloma Blanca és így tovább, magyar szöveggel, és én egy teljesen ismeretlen dalt kaptam. Ezt bízták rám. Hát túlzottan nem örültem, de amikor elénekeltem a Magyar Színház, Magyar Opera termében a dalt egy néhány másodpercig, síri csend, ami nekem örökké valóságnak tűnt, viszont utána beindult egy olyan taps, ami megértette velem, hogy tulajdonképpen ez a dal, ez egy olyan dal, amely nagyon kedves a kolozsvári magyarságnak, és hát utána, ami következett, az már szinte történelem.
Gábor, kik voltak, és mit tudsz elmondani az egykori mestereidről?
Hát mindenképpen, ami a neveltetésemet, magyarságtudatom kialakulását illeti, édesapám és Kis Jenő író, aki a keresztapám volt, ő nekik a társaságukban nagyon sok évet, órát, percet töltöttem el, és a nagy öregektől, ahogy mi neveztük őket, nagyon sok tanulnivaló volt. Hallgattuk is, és hát ami a zenét illeti, Török Béla bácsit, legendás zenepedagógus, klarinet fúvola tanár emelném ki, hiszen ő volt az, aki végeredményben rábeszélt arra, hogy a zenei pályát válasszam, mert én a Színi Akadémiára készültem felvételizni, és azt mondta nekem, hogy fiam, én nem vonom kétségbe, hogy esetleg jó színész lenne belőled, de én úgy érzem, hogy téged a Jóisten is a zenére teremtett, és maradj meg. De hát mondom, én mostanában, amiken foglalkoztam zenével, azt mondja, nem baj, menj el Bázsa Leventéhez, fuvolista, neves fuvolista, ő felkészít téged, alig kétszer ellenőrizte le, hogy minden rendben van, Bázsa Levente mondta, hogy nyugodtan mehetsz felvételizni, és így terelődtem aztán végül is a Színi Akadémia helyett a Zeneakadémiára, ahova felvételiztem és bekerültem. Akit nagyon kiemelnék, miután már beindult a pályám, ha szabad így neveznem, és meg voltak már az első igazi nagy sikerek, mindenképpen Csép Sándort emelném ki, hiszen ő mentorom volt valahogy Sándorral, akit gondolom éppen itt a Marosvásárhelyi rádió mikrofonja előtt nem kell bemutatnom. Mindig, ha valamit írtam, ha valamit énekelni szerettem volna, egyszer mindig vele ellenőriztem le, és ő mondta, hogy Gábrielem, ez mehet. Ebből siker lesz. Az évek során természetesen vannak olyan mentorai az embernek, akiket nem is ismer, a világ nagyjai, Tom Jones-tól kezdve a Beatles-ig, vagy Beatles-tól Tom Jones-ig, akiket hallgatott az ember, és az ízlése, a hangtechnikája azon keresztül is formálódott, hogy ezeket a nagy titánokat hallgatta az ember, és tanult tőlük.
Ma Svédországban élsz, ugyanakkor pesti lakós is vagy. Mikor döntöttél úgy, hogy lakást vásárolsz a fővárosban?
1992 95-ben született meg tulajdonképpen, hát a változások után, amikor már gyakrabban jöhettem az anyaországba, és Erdélybe természetesen minden esztendőben hazalátogattam. Akkor Cselényi László, akkor az Uránia Filmszínház igazgatójaként dolgozott ott abban az épületben a Rákóczi úton, és mondta, hogy Gábor, mindig síratott, hogy nincs itt egy ingatlan, egy lakás az anyaországban, hát most volna egy eladó lakás, ez már 2005-ben volt, és hát akkor repültem le azonnal Pestre, és egy nagyon szép lakást sikerült ott megvennünk, és hát az tulajdonképpen a második otthonom, hiszen ma már a Kárpát-medencében tett turnéim úgy néznek ki, hogy nem autóval jövök le Svédországból, hanem lerepülök Stockholmból Budapestre, 2 óra alatt ott meg beülök az autómba, és indulok Erdély fele. Így van ez esetben is.
Mit jelent számodra Erdély, mit jelent Stockholm, és mit jelent Budapest?
Hát Erdély természetesen az anyaföld, a szülőföld, ahonnan indultam, ahol tanultam, ahol magyarságtudatom kialakult, és úgy érzem, hogy mindaz, amit a kincses Kolozsvárból, szülővárosomból magammal vittem, az az életem folyamán, amely nem volt mindig orgonával díszített utakon való séta, nagyon sokszor segített abban, hogy az elém gördült nehézségeket legyőzzem, megmaradjak mindenek előtt annak az embernek, akinek születtem, akinek neveltek. És akárhogy is alakul az életem, azért nincs olyan holnap, hogy ne látogassak haza Erdélybe. Svédország abban az időben nagyon-nagyon sokat jelentett, hiszen a Ceausescu terrorjából és Erdélyéből, ugye vagy egyáltalán Romániájából disszidálni abban az időben szinte minden embernek célja volt, hogy elmenekülni innen, akkor már megvoltak a szekuritát és letartóztatások, a letiltás, hogy nem, mivel nem énekeltem románul, csak magyarul, letiltottak romániai színpadokról, és ekkor jött az a lehetőség, hogy elhagyjam a szülőföldemet, és külföldre az Ária szerződésével külföldre távozzak, és egy másfél éves európai turnézás után Nyugat-Németország, ahogy annak idején nevezték, Dánia, Norvégia, Finnország után végül is Svédországban telepedtem le, hiszen abban az időben Svédország volt az a nyugati ország, amely mindössze 3 év után befogadta az állampolgársági kérésedet, és rövid hónap, néhány hónap után meg is kaptam az állampolgárságot. Egy politikai menekültnek, hiszen a Genfi 1951-es egyezmény értelmében én politikai menekült jogosultnak számítottam. Részben azért, mert szocialista országból menekültem, részben azért, mert az erdélyi elnyomott magyar kisebbséghez tartoztam.
Pár évvel ezelőtt a sajtónak ezt nyilatkoztad, az anyanyelvet csak az felejti el, aki akarja ezt. Mi segített abban, hogy 40 évtizedes kintartózkodás során megőrizd az anyanyelvedet és a kultúrádat?
Én nem tudnám konkrétan megfogalmazni azt, hogy minek köszönhetem azt, hogy 43 éves távollét után beszélem az anyanyelvemet. Ahogy említetted az idén, ezt elfelejteni nem lehet. Azok a gyökerek, egy nagyon erős református családból származom, ahol ugye a templomba járás, a kötelező olvasmányok, a falusi évek, édesapám ágáról számítva, kalotaszegi vagyok, amire igencsak büszke vagyok, Méraiak a felmenőim, több generáción keresztül ez áll a kalotaszeg leírásában, amelyet a református lelkészek gyönyörű szép kézírással adtak egymásnak tovább generációról generációra. Azt írták, hogy a Tamások több generáción keresztül papok, kántorok, tanítók voltak Mérában. Ilyen körökben nőttem fel. Utána jött az iskola, a kötelező olvasmányok, hogy azért egy Tolsztojtól Jókaiig mindent kötelező volt olvasni. Voltak olyanok is, amelyeket nem volt kötelező, de mégis a Nemo kapitánytól kezdve a Tom Sawyer könyvek, az ember ezt olvasta, aztán elmesélte a barátainak, adtuk egymásnak tovább a könyveket, és hát mindenek előtt a szülőföldem, a magyarságom, szülővárosom, és mindenek előtt anyanyelvünk iránti nagy-nagy szeretetem. Talán ez ad arra magyarázatot, hogy hát én nem felejtettem el magyarul.
Gábor, beszéljünk most a legkedvesebb erdélyi helyszíneidről, és a legemlékezetesebb fellépéseidről is.
Úgy 10 éves koromtól egész 18 éves koromig operát, klasszikus liedeket, dalokat énekeltem. Aztán a Zeneakadémia első évében az évfolyam társaim rábeszéltek arra, hogy vegyek részt a temesvári országos diák táncdal fesztiválon, ahol Dojnász Petárútól kezdve neves román énekesekkel versenyeztem. Magyar fiú létemre én nyertem meg az országos fesztivált, ami óriási port vert fel. A bizottság semmiképpen nem akarta azt, hogy egy erdélyi magyar fiú nyerje meg az országos fesztivált, de az akkori zsűri elnöke, Szilédi Niku, legendás rádió, tévé, zenekarnak, ő volt a legendás karmestere, ő azt mondta, hogy vagy én nyerem, vagy akkor ő kilép a zsűriből, ezt azok mesélték, Gabriel Margarint, aki szintén zsűri tag volt, és hát ez az első díj, az Eloise nevű dallal nyertem meg, ez az első díj, ez teljesen elkanyarított, ha szabad így mondanom, a könnyű zene irányába, amit ugye egyáltalán nem bánok, hiszen nagyon szép volt ennek köszönhetően az életem. Ez a temesvári fellépés volt az első igazi könnyű zenei siker, de azért visszatérnék a gyerekkor emlékeire. A kolozsvári magyar, illetve román opera kiválogatott a zeneiskola padjaiból, beválogatott a gyerekkórusba, és ott később a román operában szólót is énekelhettem, a Toszka pastoráriáját, és soha nem felejtem el, az opera végén a szólisták ugye előre jöttek, meghajoltak, majd kissé hátra lépvén intettek, hogy gyere most te. És amikor alig 10-11-12 éves kisfiúként előjöttem és meghajoltam, a közönség felállva és ilyen kiáltásokkal tapsolt meg engem. Talán úgy érzem, akkor születhetett meg az az elhatározás, hogy énekes leszek. Ezt csak így tudom elmondani, hiszen ez így volt, és ezt másképpen nem tudnám megfogalmazni.
Gábor, milyen örökséget és milyen hagyatékot tudsz magadnak az éneklés ajándékaként?
Én úgy érzem, hogy a beszélgetésünk elején említett alap, amit a szüleimtől, a mérai kántoroktól kaptam, a zeneiskola, a kolozsvári híres zeneiskola, az ottani tanáraim, Gutmann Misi bácsi, az ottani tanárnőim, Gutmann Gitta néni, Szabó Gitta néni, ezeket a neveket azért említem, mert ezektől az ember olyan alapot kapott, amellyel tovább tudott haladni, és amely hozzájárult ahhoz, hogy később ezeket, amit az imént említett intézetekben tanáraitól, mentoraitól tanult, később gyümölcsöztetni tudta. Nagyon sokszor jegyzik meg zenész társaim kint, hogy Gábor, milyen szépen szólnak a lemezeid, szépek a hangszerelései. Ez annak köszönhető, amit a kérdésedre válaszolok. Mindaz, amit a Zeneakadémián, zeneiskolában, operában, szüleimtől, kántoraimtól, kántoroktól tanultam, ez mind benne van abban a hangszerelésben, amely megszólal a dalaim kíséretében. Én úgy érzem ezen kívül, hogy az örökség az minden magyar számára az anyanyelv, amely sokak szerint a világ legcsodásabb nyelve, de mindenképpen olyan anyanyelvünk van, amely lehetőséget adott arra, hogy érzelmeinket, gondolatainkat olyan csodásan és színesen tudjuk elmondani, kifejezni, ami gondolom, hogy ez is mind hozzájárult ahhoz, hogy egy nagyon szép és hosszúra sikerült pályára tekinthetek vissza, és nagyon sokszor merült fel annak a kérdése, hogy a Dónát úton nyílnak már az Orgonák című dalt, amelyből több mint 2 millió lemezt adtak el, miért nem énekelem el más nyelven is? És erre valahogy az volt a válaszom, hogy én úgy érzem, hogy ezeket a banális kis csodálatos gondolatokat, a jövőbe vetett hitet, hiszen Verez Zoltán, kolozsvári író valamikor úgy fogalmazta meg, hogy ennek a banális kis egyszerű szerelmi dalnak küldetése volt abban az időben. A május, az újraéledés, a jövőbe vetett hit, ez mind benne volt ebben a dalban, és én úgy érzem, hogy ezt csak magyarul szeretném elmondani. És ez a magyarázata annak, visszatérve a kérésedhez, hogy volt miből meríteni, volt kiktől tanulni, és van egy olyan nyelvünk, amely lehetőséget ad arra, hogy úgy fejezzük ki a gondolatainkat, ahogy érezzük.
Emlékeim, ezernyi mozaik, melyekből sok már elveszett. Mind keresem, de nem találom meg az eltűnt apró részeket. Mi megmaradt, úgy őrzöm miként ereklyéket, ősi templomok. Rendezgetem, s életre kelnek emlékeim, mint ritkán dalol dallamok. Gyermekkorom, akár egy régi film tekercs, sok helyen elszakadt, s csak néhány kép van még belőle, amely tisztán s éppen megmaradt. Hintaló, mely nem vágtat már, és egy homokvár, mely összedőlt. Üveggolyók, melyek mind szétgurultak, és a legtöbb már 1000 darabra tört. Egy szép lapon, amikor kinyíltak az utcánban az orgonák, elénekeltem ifjúságom örök zöld alát, s megtudtam végre, mi a szerelem. Szállt az idő, s volt részem jóban, rosszban, s körülvett sok jó barát. Nekik mondtam el szívem örömét, s bánatát, mert ez a sorsom, ez az életem. Az utamon láttam valódi fényt és szemfényvesztő csillogást. Nem számoltam, hisz úgy sem tudnám felsorolni a sok állomást. Hol vártak rá, és most is van talán olyan, ki mindig visszavár. Még utazom, de tudom, hogy a vonatom egyszer magától hazatalál. Egy szép lapon, amikor kinyíltak az utcánban az orgonák,
már énekeltem ifjúságom, örök zöld a ház, s megtudtam végre, mi a szerelem. Szállt az idő, volt részem jóban, rosszban, s körülvett sok jó barát. Nekik mondtam el szívem örömét, s bánatát, mert ez a sorsom, ez az életem. Ez az életem. Mert ez a sorsom, s ez az életem.
Mit jelentett neked lelkileg és szakmailag az, hogy a kolozsvári magyar napokon énekelted el a Dónátúti orgonákat?
És nem csak azt. Hát nehéz szavakban kifejezni. 2014-ben voltam a kolozsvári napok meghívottja először, és azt hittem, hogy az volt, az marad majd életem koncertje, hiszen 20-22 ezer ember, Gergely Balázs, kolozsvári magyar napok megálmodója és főszervezője szerint 22 ezer ember jött el, és most megadatott az, hogy a 10 éves jubileumon, amikor a kolozsvári napok a 10 éves jubileumát ünnepelte, akkor elsőként hívtak meg, már 2 évvel ezelőtt jelezték, hogy Gábor, 2019. augusztus 21-én ott állsz a színpadon, és Tamás Gábor koncert lesz. Nagyon nehéz azt szavakban kifejezni, ugyanennyien voltak most is körülbelül. Ezt azért mondom, mert a tűzoltóság, illetve a rendőrség mindig fel kell kötelező módon becsülje a tömeget. Nehéz szavakban elmondani azt, hogy milyen érzés, amikor kijössz a színpadra, és felüvölt szinte vastapssal fogad annak a városnak a közönsége, ahol születtél, ahol indultál, és ott a Dónátúti orgonákat, az ORD Szép Hazám, a Gyere Velem a Hargitára, és a végén még a himnuszt is elénekeltem. Soha nem énekeltem himnusz színpadról könnyű zenekoncerten. Én többször kérdezték, hogy művész úr, nem énekeljük? Én úgy éreztem, hogy erre más alkalmakkor kerüljön sor, kórusok énekeljék ezt el. Én könnyű zene énekesnek és zeneszerzőnek tartom magam. Én megmaradok annál. Hát jelezték 11 óra előtt, 1 perc előtt, Gábor, 1 perced van még, akkor már a 4, az idei koncertről beszélek most, akkor már 4-5 ráadás elhangzott, és nem lett volna már idő. Még egy ráadást, 3 perces szokott lenni egy könnyű zene dal, elénekelnem, és valahol, én nem tudom, valahol fentől valaki és valami diktálta azt, hogy egyszer csak zenekari kíséret nélkül ott egymagamban 20 ezer ember előtt elkezdtem énekelni a himnuszt, amelybe természetesen felállva már azok, akik ültek, egy néhány ezer ember, a tömeg bekapcsolódott, és ebből lett egy olyan búcsúzás, amelyet amíg élek nem fogok elfelejteni. El is sírtam magam, úgyhogy a videónak a megvágása közben is, meg ahogy láttam azt, hogy mi történik ott. Ki gondolta volna 30-40 évvel ezelőtt, hogy ez ott a főtéren, a csodálatos templomunk és Mátyás királyunk szobra előtt megesik. Amíg élek, fogok emlékezni rá.
Folytatjuk a beszélgetést Tamás Gáborral. Milyen maradandó elemek vannak a mai magyar zenében?
Hát is. Hál' Istennek vannak ma is olyan szerzemények, olyan énekesek, olyan együttesek mindenek előtt, akiknek csodálatos szerzeményeik vannak. Nagyon büszke vagyok arra, hogy Erdélyből is most már, hogy azért más időket élünk, és az erdélyi énekesek, együttesek most már Kárpát-medencei szinten és Magyarországon bemutathatják, megmutathatják azt, amit tudnak. Hát nézzük, ugye felszállott a pávában rengeteg erdélyi fiatal mutathatja meg a tehetségét. Az én zeném a könnyű zene, popzene vagy beatzene, ahogy régen neveztük, terén is nagyon-nagyon értékes és maradandó alkotásokat hallhatunk a rádió hullámhosszain, vagy láthatunk a tévében, ha csak az utóbbi időben a Bagosi Brothers, ha jól mondom, tudomásom szerint gyergyói zenekar, amelyet nagyon kiemelnék, egy nagyon-nagyon értékes muzsikát játszanak, képviselnek. De sajnos nem ez a jellemző. Ez magánvélemény, lehet, hogy valaki megszól engem ezért, de ez a dömping, ami ma van tévében, rádióban, azt, ha egy szitába betesszük, és átengedjük ezen. Én nem tudom, hogy 100 dalból hány olyan dal van, amely megmarad, és amelyet évek vagy évtizedek után is fog dalolni egy háziasszony vasalás közben. Azért régebb a Beatles-től kezdve a magyar Illésig vagy Omegáig, azért mai napig teltházasok az aréna koncertek, és a fiatalok is ugyanúgy éneklik, mint hajdanában a ma már 60-70-80 éves idősebb emberek. Nem akarom én elmarasztalni a mai zenét, de nagyon sok olyan muzsika van, amelynek hallatán az embernek az az érzése, hogy manapság elsősorban a mennyiség, és nem a minőség a fontos. Ennyit mondanék el. Persze ez nagyon nehéz ennyire leegyszerűsíteni, de nekem ez a véleményem.
Szerinted mitől magyar a mai magyar zene?
Hát attól, hogy mindenek előtt a mi nyelvünkön szólal meg, és hallottam például egy néhány olyan dal, természetesen nem fogok nevet mondani, mert nem szeretek pályatársaimat elmarasztalni, de van egy néhány erőltetett nemzeti töltetű dal. Például ezt a közönség mondja nekem, hogy művész úr, átjönnek ide Magyarországról egy néhányan, akik itt Erdélyt éltetik, vagy Erdélyt istenítik, de nem őszinték ezek a dalok. Valahogy érződik rajta az, hogy jaj Istenem, mit kéne írjak? Amikor már ez a kérdés feltevődött, hogy mit kéne írjak, abból már őszinte dal nem lesz. Én úgy érzem, hogy ma is csodálatos dalok születnek. Én nem tudom, egy Balázs Fecó dalt ma is nagyon szívesen meghallgatok. De az ember azért nagyon gyakran kanyarodik vissza a régebbi zenéhez. Nem véletlen az, hogy a világ jelenségként mondanám azt, hogy az összes régi nagy zenekarok, akik még élnek, a Rolling Stones-tól kezdve a Deep Purple-ig, ez vonatkozik Tom Jones-ra, Elton John-ra, ezek mind 70 éven felüli előadó művészek, óriási teltházas, stadionos koncertekkel járják a világot, és az a zene soha nem fog, egy Beatles Yesterday, vagy egy Tom Jones Delilah nevű dala soha nem fog meghalni, tehát jönnek az újak, de mindegyre a régiek inspirálják a maiakat is.
Hogy érzed, mennyire befolyásolják a nemzetközi trendek a mai magyar zenét?
Sajnos nagy mértékben. És itt mindenképpen a magyarországi R&B-nek, világnyelven R&B-nek nevezett stílust, amelyet próbálnak átültetni a magyar zenébe, ami nem szól jól. Van egy-két például, Karamelt említeném, akinek jól áll ez, és nagyon jók a Karamell dalok, de nagyon-nagyon gyakran hallok erőltetett magyar nyelvet, tehát olyan erőltetett az R&B átültetése a magyar nyelven, hogy magyartalanná teszi. Olyan, igen, én vagyok boldog, ilyenek jönnek be a dalba, ami egyszerűen az már nem magyar, és azt nem hallgatom szívesen. Olyankor váltani szoktam. De hát biztos van olyan is, aki engem hallgatva vált. Miért ne? Szabad a vásár, mindenki azt hallgat, amit akar.
térjünk vissza egy előbbi kérdésünkre, apropó stadionok. Meghívásaid vannak a világ legkülönbözőbb pontjairól, és ahogy tudom, szívesen mész mindenhova, ahová hívnak.
Ahol magyarok élnek, kiegészíteném azonnal. Hát én úgy érzem magam, ezt is sokszor elmondtam, de ezt se tudom másképp megfogalmazni. Úgy érzem magam, mint egy misszionárius, akinek az a feladat jutott, hogy a világ különböző részeire elszállt, elköltözött magyarokat felkeressem, és kellemes perceket szerezek nekik, hiszen dicsekvésnek lehangzódjon, amit mondani szoktam, hogy óriási sikerek ezek a külföldi, ausztráliai, kanadai, amerikai, skandináviai koncertjeim. Hát például egy példát említenék, nem olyan régebben az évben, februárban meghívtak jótékonysági koncertet tartani Kanadába, Torontóba, templomépítésre. Gyűjtöttünk, református közösség épített egy templomot. Vas Zoltán nevű református lelkész felhívott, ő Gábor, meghirdettük ezt az estet, de körülbelül 80-an jelentkeztek. Nagyon szépen kérünk, hogy gyere el hozzánk. Hát természetesen, hogy elmentem, meghívtak, és 440 magyar jött el a koncertre. Felkeresem a magyarokat, mert az én dalaim azért szólnak a külhoni magyaroknak elsősorban, mert ugyanazt a sorsot éltem meg, ugyanazon mentem át az évtizedeken keresztül, amin ők keresztül mentek, és amelyet ők megéltek. Az én dalaim sokáig ugye a honvágyból születtek, a szülőföld iránti vágyódás, hiányérzet, az új időjárás, várom a május, nem véletlenül született, hiszen ott rövid a nyár, nagyon rövid nyár után már repülnek is vissza a madarak, talán ez a hiányérzet, meg a sok sötétség ihlette a Várom a május című szerzeményemet. Hol vagytok régi jó barátok című dalom ugyanilyen érzelmekből született, amikor bizony a régi iskolástársak, a tévés, rádiós szerkesztői kollégák, jó barátok hiányoztak ott kint sokáig. Ilyen érzelmek ihlették azokat a dalokat, amelyeket amikor a világ különböző tájain tartott koncertjeimen éneklek, akkor talán még jobban gazdára találnak ezek a szövegeim, ezek a dalaim, és természetesen bárhova hívnak a nagyvilágba, ahol magyarok élnek, örömmel teszek eleget mindig a meghívásoknak.
Ezekből a dalokból emeljünk ki legalább egyet. Mit érzel, mire gondolsz akkor, amikor például az ORD Szép Hazám című közismert dalodat énekled?
Nagyon sokszor elérzékenyülök, főleg akkor, amikor ez szinte minden, sőt mindenhol előfordul, akkor, amikor a közönség bekapcsolódik a dalba, és együtt énekeljük. Annak üzenete van, annak ereje van, amikor az imént említett 20 000-es tömeg torka szakadtából énekli azt a dalt, amelynek szövegét, zenéjét te írtad. Én 28 éves voltam, amikor arra a szomorú lépésre kényszerültem, hogy elhagyjam a szülőföldemet. Ezt most nem szeretném itt a rádióban elkezdeni mesélni, mert nagyon sok órát kéne itt töltenem, de 28 évesen, fiatalon menekültem, és úgy éreztem, hogy most kezdődik az élet, és ahogy mondani szoktam, a dalban is ezt éneklem, hogy az új haza új szívet is ad. Hát nagyon-nagyon hamar tudatosult bennem az, hogy egyáltalán nem így van. Hanem az úgy van, ahogy Tamás Járon mondta valamikor, hogy házat azt akárhol, de hazát azt csak otthon találsz. Ezt nagyon sokszor szoktam idézni, mert nagyon szép életem volt nekem, és van Svédországban, nagyon sikeres voltam a zenekarommal együtt. Többször nyertük el a Skandinávia legnépszerűbb zenekar kitüntetését, a Gábor and the Night Stars névre hallgatott a zenekarom, és szép volt az életem, szabadon élhettem, szabadon alkothattam, énekelhettem, amit akartam, de azért feltöltődni új ihlet, meg stb. Ezért mindig minimum az anyaország, de ezen kívül elsősorban Erdély jelentette mindig a feltöltődést. Erre szükségem van. Most is itt vagyok, ugye egy 14 állomásos turnémat róvom, megjelent a Szuker Ervin szerkesztésében a Csak a szívünkben nem száll az idő életúton Tamás Gáborral című könyvünk, és hát ezzel mindenek előtt Szuker Ervin barátom szervezésében a 72. zenés könyvbemutatónál tartunk, amelyet 2-3-ra terveztünk, de hát olyan igény van, hogy a mai világban, amikor az emberek nem úgy vásárolják majd a könyvet, mint régen, a 4000. példányszámnál tartunk. Az utóbbi évek célkitűzése, amely eddig csak a koncertjeimre vonatkozott, ez a zenés könyvbemutatóra is vonatkozik, és nem csak a csillogó-villogó nagyvárosok színpadjait keresem fel, hanem célkitűzésem az, hogy kisebb helységekbe, falvakba felkeressem a sajnos fogyó magyarságot, és érzem azt a szeretetet és azt a lelkesedést, amellyel fogadnak és amellyel értékelik azt, hozzánk is eljött Tamás Gábor.
Gábor, mennyire befolyásolja a honvágy az életedet és a karrieredet?
Hát a honvágy, mint olyan, természetesen ma már nem olyan erős, hiszen például ebben az évben nyugodtan mondhatom, hogy többet voltam itthon, mint otthon. Lerövidültek ma már a távolságok, egy 2 órás repülő úttal Budapesten vagyok, és onnan beülök az autómba, és leautózok ide, vagy, mint most, ez alkalommal repültem 45-50 perc alatt Budapest-Vásárhely, ami természetesen, hogy megkönnyíti a helyzetet, és nincs már az a honvágy, mert ha a honvágy van, akkor felülsz a repülőre is, és hazajössz. Olyannyira, hogy a fiam, aki katona a svéd hadseregben, aztán Ausztráliában élt, a nagyobbik fiam Attiláról beszélek, utána 15 évig Ausztráliában élt, mint Security Consult, tehát ilyen biztonságtanácsadó ember, 3 egyetemet végzett, utána Dubájba került, ott dolgozott másfél évig, és ott határozta el, hogy ő nem akar egy komputer mellett a forró homokba ott görnyedni egy számítógép előtt, és hazajött Erdélyben. Ő 4,5 éves volt, amikor elhagyták, kivittem az édesanyjával Svédországba, és Udvarhely környékén telepedett le, ahol egy ilyen mountain bike, hegyi biciklis tevékenységet alakított ki, azt indította el ebben az évben, és ő ott szerette élni a kutyájával, a feleségével az erdélyi hegyek, dombok között, és Udvarhely környékén ott él, és oly annyira beleszeretett abba a tájba, hiszen neki rokonai is vannak, mert kis Solymosi volt a aposom, tehát felkereste az unoka testvéreit, a még élő rokonait, olyannyira, hogy most már nézünk ott egy parasztházat, amit meg szeretnénk vásárolni, ott Udvarhely környékén egy olyan 25 kilométeres körzetben szeretnénk egy szép tornácos falusi parasztházat venni, és azt kell megrenoválni, és hát ő ott képzeli el az életét, és én is egyre többet leszek ott.
Gábor, mit üzensz a Marosvásárhelyi Rádió és az Örökség nyomában hallgatóinak?
Mindenek előtt köszönöm azt a szeretetet, amelyet érzek. Vásárhely utcáin sétálva nagyon-nagyon gyakran mondom ezt is el előadásaimon, vagy barátaimnak. Minden második, harmadik ember túlzás nélkül rám köszön. Jó napot, művész úr, Isten hozta, művész úr, koncert lesz, művész úr. Ez a szeretet, amelyet itt érzek, ez rendkívüli. És hát azt javasolom, hogy hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió csodálatos műsorait, hiszen amikor itt vagyok a környéken, be van heggesztve a mutató Rádió, a Vásárhelyi Rádióra, és tényleg olyan ragyogó szerkesztők, olyan nagy műveltségű szerkesztők gyártják ezeket a műsorokat, hogy van miből tanulni, van mit hallgatni. Politikától kezdve a népzenéig és a könnyű zenétől a klasszikus zenéig, hogy maradjanak meg igazi vásárhelyieknek ők is, mert amikor a nagyvilágban összefutok kolozsváriakkal, érződik az, hogy ők kolozsváriak, ugyanezt érzem, amikor a vásárhelyiekkel, marosvásárhelyiekkel találkozom.
Gábor, köszönjük a beszélgetést.
Én köszönöm szépen ismételten a meghívást, és nagyon remélem, hogy nem sokára az új lemezem már készül, újabb lemezemmel és koncertemmel örvendeztethetem meg a vásárhelyi közönséget. A közelgő adventek és karácsony alkalmából gyönyörű szép ünnepeket és egy boldog, békés új esztendőt kívánok.
Hölgyeim és uraim, ennyi volt az örökségünk nyomában mai exkluzív műsora. Mielőtt átadjuk a stúdiót, elköszönök Tamás Gábor könnyűzenész, énekes, zeneszerző nevében is. További szép napot és hétvégét kívánok. Az örökségünk nyomában szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.
Gyengéden lejárt és ringas szerelem, hadd mondom halkan el, ne hallja senki sem. A nagy világ, te vagy nekem. Gyengéden lejárt és ringas szerelem, ó, szagú szél, fújja hajunk, szerelmesen ketten vagyunk. Nem érhet engem semmi rossz, ha átölhetsz. Nem várok válasz mástól, hogyha te felelsz. Hazatalál, ó, bort szívem, gyengéden ölejárt és ringas szerelem. Hazatalál, kóbor szívem, gyengéden ölejárt és ringas szerelem. Ó, szagú szél, fújja hajunk, szerelmesen ketten vagyunk. Nem érhet engem semmi rossz, ha átölelsz. Nem várok válasz mástól, hogyha te felelsz. Hazatalál,